Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Kedves hallgatók, üdvözlünk mindenkit. A mostani alkalommal a beszélgető partnerem Márton Zoltán lesz, aki a Credit Expert Kft. Ügyvezetője, és a céges hitelek témakörébe fogunk egy kicsit elmerülni. Ugye ingatlanhoz kapcsolódó céges hitelekről lesz szó. Zoli, üdvözöllek itt a stúdióban.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Szóval tele van a média azzal, hogy otthonstart, meg családtámogatás, meg államilag támogatott hitelek, és a többi, és a többi. És mindenki tudja általában azt, hogy milyen feltételekkel lehet jelzálog hitelhez jutni, meg hogy már 10%-os önerővel is működik, hát nyilván egy elég szűk körnek, de mondjuk működik a hitelfelvétel. Viszont így a céges hitelek témaköre az, mintha nem lenne mainstream, már csak azért is, mert a lakosságnak a jó része az nem céges.
Igen.
Illetve tehát a magyarokban ugye a vállalkozói kedv az így egy kicsit el lett nyomva történelmileg, és ebben nem is nagyon állunk olyan, tehát nem is állunk olyan nagyon jól azóta sem. De azért azt hozzátehetjük, hogy mégiscsak a cégek teremtik a munkahelyeket a lakosságnak, ők termelik itt meg a GDP-t, tehát elég fontos szerepük van. Na, mi a helyzet a céges hitelekkel?
Hadd jöjjek rögtön egy adattal. 370 ezer társas vállalkozás működik ma Magyarországon. Nyilván ezeknek az árbevétele nagyon nagy szórás mutat. Gyakorlatilag a céges finanszírozásokat két szempontból érdemes megközelíteni. Mi az, amit egy cég egy klasszikus kereskedelmi banki konstrukcióban igénybe tud venni, és mi az, amire van alternatív megoldása, adott esetben ugyanazon az áron. Nagyon fontos azt látni, hogy a kereskedelmi banki ügyletek egy jelentős része, vagy a hiteligények egy jelentős része, az a banki fióki csatornán kerül kiszolgálásra, ami rögtön ad egyfajta keretrendszert, egy eléggé szűk és meghatározott keretrendszert a vállalkozások számára, ugyanis egy kis zárójelben rögtön, a vállalkozások döntő többsége ráadásul fióki szintű kiszolgálásra jogosult. 400 millió árbevétel alatt Magyarországon 320 ezer vállalkozás működik körülbelül.
Tehát a nagy része ennek
a... Gyakorlatilag a 80% a vállalkozásoknak fióki szintű kiszolgálásra jogosult. És itt gyakorlatilag...
Mit jelent ez, hogy bocsáss meg?
Standard kiszolgálási modellben próbálja meg a bank, gyakorlatilag lakossági szempontok között úgy tekinti...
Egy pillanat, hadd fordítsak. Tehát ez azt jelenti, hogyha van egy céged, ami csinál mondjuk 390 millió forint árbevételt, ami azért nem kevés
pénz. Nem kevés, így van.
Akkor a bank szemében, tehát itt egy ugyanolyan ügyfél vagy, mint Kovács Józsefnék is nyugdíjas.
A bank által feltételezett ügyféltájékozottság és tudatosság szempontjából azt kell mondanom, hogy igen. Tehát a bank azt feltételezi, hogy ezek a vállalkozások nem rendelkeznek annyira mély pénzügyi tudással, ami ahhoz szükséges, hogy komplexebb termékekhez hozzáférhessenek. Például mondjuk egy bankgarancia termék, ami nem annyira hitel, inkább ugye egy másfajta biztosíték, az nagyon sok esetben az ilyen típus ügyfelek számára nem is elérhető sok bank kínálatában.
Na, innentől érdekes a történet, mert hát ugye nekem is van több cégem is, és az egyiknek az árbevétele talán ebben az évben nem fogja meghaladni a 400 millió forintot, de jövőre feltett szándékom. Hajjá. És nekem is vannak ugye olyan területek, tehát a bank garanciát, nyilván ismerem ezt a kifejezést, találkoztam már vele, nekünk nincs ilyenünk per pillanat, mert ugye nem kellett, de hát akkor a jövő évben ez ugye aktuális lesz. Szóval akkor lehet egy csomó olyan körülmény valóban, amire az egyszeri cégvezető nem gondol, nem tud róla, stb.
Igen.
Tudsz mondani ilyen példákat még?
Még hagyd tegyek megint egy zárójel, nagyon szeretek zárójelbe fogalmazni.
Oké, hajrá.
Gyakorlatilag ugye azért fontos a szegmenseknek a jól meghatározott ismerete, mert ugye a bankok a szegmensekben eltérő módon viselkednek. És én azt tapasztalom, hogy ebben a retail vagy fióki kiszolgálási modellben ugye nagyon szűk a keretrendszer. Érdemi banki verseny nincs. Ez lehet, hogy most egy kicsit ilyen durva kijelentésnek tűnik, de mi azt tapasztaljuk, hogy itt nem az történik, hogy a bankok versenyeznek az ügyfelekért, hanem van találat, így szoktam, ahol van hajlandóság, találunk egy bankot, aki végre hajlandó megfinanszírozza az adott ügyfelünknek az igényét. 400 és 1 milliárd között ott már életezik egyébként a banki verseny, és mi azt tapasztaljuk, hogy ténylegesen, amikor a bankok valóban próbálják az ügyfél igényét kiszolgálni a teljes spektrumban, és egyébként meg is tesznek érte mindent, ott 1 milliárd forint fölötti árbevételről beszélünk. Tehát amikor egy vállalkozás hitelért folyamodik a finanszírozójához, vagy a bankjához, akkor ezt érdemes, hogyha szem előtt tartja, és én azt gondolom, hogy kapásból nem elbetemül dolog az, hogyha egy tanácsadóhoz fordul egyébként egy vállalkozó. Én ezzel kezdeném rögtön.
Oké, akkor viszont más kérdezek. Ez azt jelenti, hogy ha 1 milliárd forintot elér az árbevétele a cégnek, akkor már lehet, hogy így megfordul. Tehát amikor az ember bemegy a bankhoz, akkor egy kicsit úgy érzi, hogy ott diktatúra van. Tehát a bank ott azt mondja, hogy ez így van, akkor azt lehet dönteni, hogy kell vagy nem. Igen. És akkor maximum el lehet menni másik bankhoz, megpróbálni egy kicsit más feltételeket szerezni, de nyilván nem lesz annyival különböző a feltétel, hiszen minden banknak megvan a saját polícia, a saját feltételrendszere. Tehát ha 1 milliárd fölé megy az árbevétel, akkor ez megfordul, és akkor lehet olyat csinálni, bemegyek a bankba, azt mondom, hogy na gyerekek, akkor most nekem csináljatok egy olyan, nem tudom, hitelterméket, amire nekem szükségem van?
Tehát személyre így szabják jobban a konstrukciót, így van. Aha. 14 ezer vállalkozás van összesen 1 milliárd forint fölött, ott már nem is kell neked feltétlenül bemenned a bankba, ott már bankok fognak téged egyébként keresni, ajánlatokat tenni. Ott már konkrétan mondhatod azt, hogy én ezt szeretném, és a bankot sokkal több minden meg fog tenni azért, hogy ki tudja szolgálni. Persze, azt figyelembe kell vennünk, hogy a bankoknak van egy jól meghatározott keretrendszer, amiben működniük kell. Ugye ennek az az oka, hogy gyakorlatilag a banknak fizetőképesnek kell lennie, mert hát betétesi pénzeket kezel. Ezért az ő hitelezési folyamataira nagyon szigorú feltételek vonatkoznak, tehát ő nem tehet meg akármit, és nem mondhatja azt, hogy egy ügyfelet akkor is finanszíroz, hogy egyébként a keretrendszerbe, az MNB vagy a bázeli keretrendszerbe nem fér bele. Tehát, de a válasz egyébként az, hogy igen, minél magasabb egy ügyfélnek az árbevétele, annál több banki lehetőség vagy ajtó nyílik ki számára. Én azt szoktam mondani egyébként egy ügyfélnek, akkor a legjobb az adott banknál, hogyha árbevételét tekintve a szegmens határ tetején tartózkodik. Mert akkor az adott ügyintéző számára, akinek ugye vannak tervek, meg egyéb ilyen szempontok, hogy miket kell neki teljesítenie, neki értékesebb ügyfél lesz, mint az, aki a banki szegmensnek, az adott szegmensnek az alján helyezkedik el.
Tehát jobb a 390 millió az árbevételen, mint ha mondjuk 500.
Igen. Érdekes módon igen, bizonyos a kiszolgálásnak a minősége szempontjából igen, mert ott a fiók meg fog tenni mindent, hogy ott maradjál, és ő szolgálson ki, mert az ő terveiben te egy jelentős szelet vagy. De ettől függetlenül magának a termékeknek a hozzáférhetősége szempontjából viszont nem, mert hát lesz egy csomó olyan termék, amit a fiók nem fog tudni számodra egyébként nyújtani.
Azért mosolyogok, mert akkor most megvilágosodtam, ugye volt egy olyan adásvétel, vagy egy kis személyes történetet is mondjak, ahol euróba kaptam meg egy vételárat korábban, és azt nekem tovább kellett utalni forintban. Uh-huh. Ugye előre azt beszéltünk meg, hogy jó lesz az euró, de az adás vételen ott elkezdett vakarózni az eladó, hogy mégiscsak forint kéne, hát mondom, ezért kérdeztem, de mondom, semmi probléma, akkor mondom, átváltom, előzetesen erről volt szó, és akkor elkezdtem nyomkodni ugye a telefonon az applikációt, átváltom, puty, és leváltottam még 38 millió forintot euróra. Tehát nem visszafelé váltottam, hanem odafelé váltottam. Majd utána nem volt mit tenni, akkor 72 millió forintot visszaváltottam. És ez így 1 millió 800 ezer forintba került.
Ujjj.
Majd mentem a bankhoz hisztizni, hogy hát valamit csináljunk már ezzel, mert én nagyon nem érzem jól magam ezzel a történettel. És akkor azt mondták, hogy persze, ez semmi.
Kaptál szóval egy ügyféle díjat, nagyon jól
keresett. Így van, és akkor elmondták, hogy egyébként hogy kell ezt innentől csinálni, hogyha nem akarok ilyenekbe belemenni, és kötöttem mindenféle megállapodásokat velük, most már olcsón tudok váltani, hát ugye ez tanulópénznek is felfoghatom, de nyilván nem nagyon erőlködtek azon, hogy engem ott, nem tudom, hogy kompenzáljanak, vagy bármi.
Itt azért hadd tegyek hozzá annyit, hogy a számlavezetés, tehát amikor a bank csak számlát akar vezetni az ügyfélnek, tehát a klasszikus utalásait akarja kiszolgálni, akkor ott viszont van verseny minden szektorban, hiszen ott ugye a bank nem fut érdemi kockázatot a számlavezetésre, ott egyszerű díjbevételeket tesz szert, tehát ott azért nagyon sok bank igyekszik nagyon jó ajánlatokat egyébként megfogalmazni az ügyfelek számára, tehát érdemes körülnézni a piacon. A devizaváltás az egy külön dolog, mert ott ugye egyébként limitekben gondolkodik szintén a bank, hogy mekkora összegű váltásokat csinálsz, ott mennyire van közel egyébként a spot árfolyamhoz, de igen, itt viszont megint érvényesül az, hogy minél nagyobb vagy, annál a jobb a kedvezmény.
Hát most már tudom, hogy ugye a treasury szolgáltatás az például erre való, hogyha azt hiszem talán 40 millió forint a határ, 40 millió forint fölött váltok, akkor ott bankonként nagyon változik. Jó. Hát jó, oké, most nem csinálunk reklámot nekik, de...
Nem is akartam.
Már most majdnem bemondtam a nevét a bankfióknak, de ezt akkor mellőzzük. A lényeg, hogy ugye feljó őket, mondom, hogy miről lenne szó, és akkor egy pillanat alatt megy a dolog, nagyon jó árfolyamon tudok váltani így. Na, de terjünk egy kicsit vissza a témához. Milyen céllal szoktak vállalkozások ingatlant vásárolni?
Kettő jól meghatározott cél van. Az egyik, amikor saját maga számára vásárol egy ingatlant, azt mondja, hogy ő most egy bérelt ingatlanban üzemel, és leszeretné cserélni ezt az ingatlant a saját tulajdonra. Ez egy teljesen érthető motiváció, mert a bérleti díjat akkor innentől fog hitelbe fizeti, és a futamidő végén lesz egy saját tulajdon ingatlan, tehát a vagyoneleme fog növekedni. A másik típusú elég jelentős szelete a tranzakcióknak, amikor befektetési célra vásárol egy ingatlant egy vállalkozás, mert ő azt gondolja, hogy az ingatlan az egyiket hosszú távon egy felértékelődésnek lesz kitéve, illetve ugye bérbe tudja adni, és innentől fogva gyakorlatilag nem az alaptevékenységéhez hasznosítja az ingatlant, hanem egy bérbadási tevékenység formájában kívánja egyébként hosszú távon. Ez is egy beruházás végül, és a bérleti formában kerül hasznosításra. Hogyha és itt megint ugye kénytelen vagyok egyszerűen a bank és az alternatív megoldások vagy pénzügyi vállalkozások között különbséget tenni ebből a szempontból is. Mert ha egy vállalkozás mondjuk az alaptevékenységhez kapcsolódóan mondjuk nyomdaipari cégről beszélünk és béreli a telephelyét és ő szeretne egy új telephelyet vásárolni saját célra, akkor a bank azt fogja mondani, hogy ez az ő tevékenységhez kapcsolódik, ezért szeretné finanszírozni, amennyiben a banki keretrendszerbe belefér. De hogyha ez a vállalkozás azt mondja, hogy én megtermeltem 100 millió forintnyi eredményt, én nem akarom kivenni osztalékban, mert nekem sokkal kedvezőbb, hogyha azt újra beforgatom ingatlanba, és veszek egy bérbadási célú ingatlant, akkor a banknak bekapcsol egy vészjelző vagy vészcsengő, mert hogy a bank ezt spekulatív tranzakciónak fogja minősíteni, azt fogja mondani, hogy ez nem kapcsolódik a vállalkozás tevékenységéhez, nem biztos, hogy a vállalkozásnak van megfelelő minőségi tudása az ilyen típusú ingatlanok üzemeltetéséhez, vagy egyáltalán az ingatlan üzemeltetéshez, ezért azt már nem fogja szeretni finanszírozni. Viszont például a Széchenyi mikrohitel, ami ugye a banki beruházás hitelhez nagyon hasonló konstrukció, csak összeghatárban alacsonyabb, tehát 150 millió forintos plafonnal rendelkezik, ott ez nem probléma. Ott maga a tranzakció lesz a vizsgálat tárgya, nem pedig a vállalkozásnak a tevékenysége, vagy az ahhoz kapcsolódásnak a mértéke.
Ha jól tudom, akkor a Széchenyi hitel az kezdő vállalkozásra is felvehető, tehát tulajdonképpen semmit nem kell felmutatni, azon túl, hogy én csináltam egy céget tegnap, és akkor ma jöttem felvenni Széchenyi hitelt.
Igen is, meg nem is, ez egy jó, szeretem ezt mondani. Igen, kezdő vállalkozás számára is igénybe vehető. Nem kell semmit felmutatni, ez annyiban pontosításra szorul, hogy önerőn kívül, megfelelő mértékű önerőn kívül mást nem kell feltétlenül felmutatni. Viszont hadd tegyek különbséget kezdő vállalkozás és kezdő vállalkozó között. Ezt mi fogalmaztuk meg így, mert így talán egyszerűbb egyébként szemléltetni is. A kezdő vállalkozást mi azt mondjuk, az a kezdő vállalkozás, amelyet egy már működő cégnek a tulajdonosa alapít egy újabb vállalkozási célra, és nem a meglévő cégét használja arra. Mondjuk ingatlanokat akar adni-venni. A kezdő vállalkozó viszont az, aki soha életében nem tulajdonolt vállalkozást, nem tudja, mivel jár egy vállalkozásnak az üzemeltetése, és most akar belekezdeni ebbe. Na az ő számára nem biztos, hogy rögtön célszerű hitellel kezdenie.
De a bank finanszírozná, tehát a
pénzügyi vállalkozás
szerint...
finanszírozhatja, tudja finanszírozni, ott 50 millió forint jelen pillanatban a Széchenyi mikrohitel max konstrukció, és nem bank, hanem pénzügyi vállalkozás, de igen, finanszírozza 50 millió forint összegen maximum, és maximum 100 millió forint limitereig. Tehát két tranzakciót is meg tud csinálni 50 milliós hitellel.
Tehát azt, mikor azt mondod, hogy nem célszerű, azt úgy érted, hogy te nem javaslod, mert veszélyes, ezt abszolút értem, de egyébként a szabályok szerint ő kap hitelt.
Kaphat hitelt, igen. Uh-huh. Nyilván ugye én azt szoktam mondani, hogy azért én is voltam kezdővállalkozó, és azért attól még azt gondolom, hogy akkor is képes lettem volna, hogy mondjam, üzemeltetni a vállalkozást így upstart nulláról, mert képes is lettem, de azért ez egy külön óvatosságra int mindenkit, és a bankot is, a finanszírozót is ilyenkor egyébként egy fokozott óvatosságra inti, tehát ő is azért jobban meg fogja nézni, hogyha most valaki hirtelen akar vállalkozni. Számtalan példát tudok mondani, amikor lebeszéltük erről az ügyfelet egyébként, de határozottan mondhatom azt is, hogy van egy csomó pozitív példa is, amikor igenis egy mondjuk otthon startból kiszoruló vállalkozó, szellemi magánszemély, aki egyébként ingatlanokat bérbeadással üzemeltet, ő már kiszorult ebből a konstrukcióból, és ő csinál egy vállalkozást, és onnantól fog a vállalkozási formában is üzemeltet, és úgy is tud egyébként finanszírozásokat igénybe venni.
Na hát én kezdő vállalkozó koromban nem lettem volna ennyire bátor, holott egyébként nekem is voltak ilyen olyan finanszírozásaim akkor is, csak ez nyilván se optikailag, se hogy máshogy nem úgy nézett ki, hogy én bementem egy bankhoz vagy egy pénzintézethez, és onnan felvettem komoly szerződéseket, aláírom mindenféle hiteleket, bár voltak nekem franchise szerződéseim mindenféle készvétő kezességgel is, stb. Tehát akkor is volt finanszírozásom, csak ugye én ezt nem tudtam feltétlenül, hogy az. De tehát én nem mertem volna kezdő vállalkozóként erre fogadni, most már nyilván más a helyzet, mert igen. Tehát most vannak olyan finanszírozóim, akik hát elég komoly kamatokat számolnak, szóval jövőre mindenképpen lecserélném ezeket a finanszírozókat olcsó verziókra, beszéljünk. De erről majd beszélünk. Na de ha már itt tartunk, akkor milyen feltételekkel kapnak a cégek? Hiteleket.
Most ugye a legkedvezőbb konstrukció az a Széchenyi termékcsalád, hogyha ingatlanokhoz kapcsolódó finanszírozásra beszélünk, mindenképpen beruházás hiteleket kell szóba hoznom. Ezek 3%-os kamattal mennek a banknál is és a pénzügyi vállalkozásnál is. 10 éves a maximális futamidő, gyakorlatilag 2 év türelmidő általánosságban, az önerő elvárás pedig a konstrukció szinten 10%. A valóságban én azt tapasztalom, hogy bankoknál 20, pénzügyi vállalkozásoknál 30-35% lesz, amennyiben az ügyfél egy másik termentes pót ingatlan fedezetet nem von be a fedezeti körben, akkor valójában a 10% ténylegesen is elérhetővé válhat.
De ha a pót fedezetet bevon az illető, akkor tulajdonképpen akár önerő nélkül
nem ingatlan vásárolni. Most tartnál, igen, de ez nem az én területem. A Széchenyi termékcsaládnál 10% a minimális kötelezően elvárt önerő, azt fel kell tudnia mutatni, és tranzakciós igazolás formájában, tehát neki azt át is kell utalnia az eladó számára. A készpénzes ilyen átadásokat nem annyira preferáljuk, meg a konstrukció sem annyira szeretnék, meg a finanszírozók sem, mert nehéz igazolni a pénzmozgást. Egy banki átutalás az nyilván sokkal transzparensebb.
Tehát itt tulajdonképpen a készpénznek a nem szeretete, vagy mondhatjuk, hogy kivezetése is zajlik.
Igen, végül is igen, de valójában ez nem azért történik, hanem
az átláthatóság.
Így van, tehát azért nagyon sok tranzakció mögött lehet adott esetben bújtatott szándék is, és ezt igyekszik szűrni a finanszírozó, hogy mondjuk ne legyen egy önerő nélküli tranzakció.
Oké, világos. Mi van a futamidőkkel?
10 év. Ebben a pillanatban régebben voltak egyébként 15 és 20 éves, az NHP termékcsalád volt erről egyébként ismert, de jelen pillanatban 10 évet nem nagyon tudjuk átlépni futamidőben a Széchenyi termékcsaládban, ez a jelenlegi plafonja ennek a futamidőnek, és ugye a másik, ami nagyon fontos, és ezt az ügyfelek nagyon gyakran elfelejtik, hogyha nagyobb összegű hitelet vesznek igénybe, akkor ugye a Széchenyi termék azért 3%, mert az állam kamattámogatás formájában egészíti ki a bank számára a tényleges kamatot, mert valójában ezek 10%-os kamatok, vagy 10% fölötti kamatok, amiket az államháztartás kiegészít, és az ügyfél ténylegesen csak 3%-ot fizet. Viszont mivel kiegészíti, ez egyfajta támogatásként kell nyilvántartásra kerüljön, és ez de minimis támogatás, aminek van egy 300 000 eurós maximum plafonja, 3 éves időtartamban, és egy 500 milliós hitel 10 évre emiatt nem fog tudni felvenni.
És megint mondtál egy olyan szót, amit én sem értek, és szerintem sokan nem értek, ja, magyarázd meg.
A támogatási keretrendszernek nem én vagyok a legfontosabb, vagy legjobb, hogy mondjam, ismerője, de annyit tudunk, hogy ugye különböző támogatási formák léteznek, és az Európai Unió, hogy a piaci verseny az megfelelő minőségre, és ne kerüljön torzításra, ezért korlátozza azt, hogy egy-egy állam a saját vállalkozásait milyen összegben támogathatja maximum bizonyos keretrendszerek között. És a de minimis, ez egy általános támogatási korlát. Általában mindenféle támogatás, akár mondjuk az eszközbeszerzési pályázatoknak a támogatása is de minimis kategóriába sorolt. Ez a leggyakoribb egyébként. Itt azt mondja az Európai Unió, hogy ez az a támogatás, ami szerintük még nem versenytorzító hatású. És akkor vannak különböző, mikor volt, ugye kirobbant a háború, akkor jöttek az átmeneti támogatási kategóriák, ahol magasabb támogatást engedett a keretrendszer, de most ez az általános de minimis keret gyakorlatilag, amivel mérik lényegében egy 3 éves időablakban, tehát T-2, azaz az idei év és az előző 2 évnek az összegét nézik a támogatások szempontjából, hogy mennyi támogatást kapott ebben a 3 évben összesen az adott vállalkozás, és az 300 000 eurót meghaladja, akkor már nem jogosult újabb, akár hitelre sem, Széchenyi hitelre sem.
Tehát akkor ezek is állami támogatott konstrukciók.
Igen.
Magyarul akkor itt is van egy olyan tényező, mint ami a lakossági oldalon a családtámogatás, hogy az állam bácsi a hitelek leszorításán keresztül tulajdonképpen fűti az ingatlan piacot. Van arra valamiféle kimutatás, hogy mennyi vásárlást eszközölnek a cégek ilyen hitelekből?
Van, de nem tudunk hozzáférni sajnos. Okay. Én többször megpróbáltam már, de egyelőre nem nagyon láttunk olyan transzparens becsléseink vannak. Én azt gondolom, hogy egy jelentős tranzakciószámot támogatnak egyébként a beruházási hitelek, azon belül a mikrohitelek is főleg, mert ugye a mikrohitel sokkal, és nem akarok a mikrohitel ilyen nagyon-nagyon nagy zászlóvívő lenni, de nagyon fontos tudni, hogy ez egy sokkal rugalmasabb konstrukció, ezáltal rengeteg vállalkozás igénybe tudja venni, olyanok is, akik a banknál nem, és itt nagyon nagy tranzakciószám, tehát mi is sok száz ilyen finanszírozáson már túl vagyunk, tehát ha azt nézem, hogy nem tudom, csak általunk majdnem 20 milliárdnyi mikrohitel finanszírozás ment ki.
Ez mind ingatlan vásárlás.
Igen. Uh-huh. Hát 99%-ban, mert a mikrohitel nem csak ingatlanra hasznosítható, hanem ingatlan felújításra is mondjuk, most már korlátozottabban, de mondjuk eszközbeszerzésre is, uh-huh. vagy IT-fejlesztésre, vagy immateriális javak beszerzésére is, de főként az ügyfeleknek a 99%-a ingatlant vásárol belőle.
És akkor az utolsó kérdés, mik azok a hibák, amiket el szoktak követni a céges hitel felvevők? Tehát mi az, amit így kiemelnél, hogy attól az Isten óvjon meg mindenkit?
Hadd emeljek ki többet is.
Jó.
És itt megint egy kicsit bank meg pénzügyi vállalkozás, tehát attól függ, hogy hova megyünk. A banki hiteligénylő ügyfeleinknek a döntő többségének, a könyvelésének a minősége nem megfelelő feltétlenül. Tehát ott rengeteg olyan probléma van, és mert te is elég nyíltan fogalmazó, például a házi pénztár. A házi pénztár kérdésköre az még mindig nagyon sok vállalkozást érint, és a bank a házi pénztárnak az összegét azt úgy tekinti, hogy az nincs. Innentől fogva, hogyha egy bankhoz bemegy, vagy másképpen, hogy az miért nincs. Ha bankhoz megy egy ügyfél mondjuk hitelért, és azt mondja, hogy nem tudom, van egy 100 millió cégem, van 30 millió házi pénztáramban, azért joggal teszi fel a bank a kérdést, hogy hát akkor miért van szükséged neked hitelre, kedves vállalkozó. Tehát a könyvelésnek a minősége kiemelten fontos, mert a bank egy statikus képet néz, egy pillanat felvételt, az a könyvelés. És a könyvelésnek a minősége nem olyan, aminek egyébként nagyon sokszor, hogy mondjam, egyszerűen csak a megfelelő szakember hiánya, vagy a kellő odafigyelés, vagy idő hiánya az, ami oka ennek egyébként. Tehát nem a cég rossz, mert egy nagyon jó céget is lehet rosszul könyvelni, egyszerűen azért, mert nem ad a jó adatokat mondjuk a szakemberünk, aki mondjuk nem könyvelő, hanem egy gazdálkodó mondjuk, és egyszerűen nem foglalkozik vele. Tehát ez fontos. A pénzügyi vállalkozásoknál pedig a kellő önerőhiánya szokott lenni, tehát nagyon sokszor azt gondolják az ügyfelek, és ugye nyilván elolvassák a szabályrendszert, akkor 10 szájkot látnak, és rögtön 10 szájkot szeretnének, és azért egy céges finanszírozás, és egy nagyon fontos különbség megint az otthon startnál, hogyha már szóba hoztuk, ez 10 év. 10 év alatt 100 millió forint, gyakorlatilag, hogyha mikrohitelben nézem, az havi 1,1 millió forintnyi törlesztő részletet jelent egy 100 milliós hitelnél, 50 milliónál ugye a fele. Azért az egy jelentősen magasabb, hogy mondjam, teher havonta egy vállalkozás számára, mintha mondjuk ugyanazt az ingatlant a tulajdonos lakossági hitel formájában vásárolna meg. Tehát azért önerőnek célszerű, hogyha megfelelő szinten rendelkezésre áll, vagy ha nincs is kellő önerőnk, akkor fedezettség oldalról pótoljuk, és van kellő cash flow támogatása a cégnek, amiből biztosan tudja majd fizetni a finanszírozást.
Márton Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt voltam.
Én köszönöm a lehetőséget és meghívást.
Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n.